Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, amire elvár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak és a földre zuhantak. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok, ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kell beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Mákus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya nekem adott? A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái, ekkor elfogták Jézust, és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment át a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt közöttük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki, én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejöttek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, ím ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt, nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Válaszoljunk Istennek, imádkozzunk. A Bibliában vannak olyan szakaszok, olyan részek, nem is egy, ahol sűrítve nagyon nagy igazságok és nagyon mély tanítások vannak, sommásan, rövid ideje szakaszokban. A legelső ilyen része a Szentírásban az nem más, mint az úgynevezett őstörténet, a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében, három fejezetben sűrítve, sommásan, nagyon nagy tanítások és sok információ van elrejtve, kezdve földünk teremtéséről. Rá is néztem a bal felső sarokban, lehet, hogy látunk, vagy hát lehet, hogy már észrevettünk egy számot, 5772 talán, Adár hónap 24, a zsidó testvéreink szerint ekkor alkotta Isten a Földet, hát minden bizonnyal ez közelebb áll a valósághoz, mint a sok évmillió, amiről az evolucionisták beszélnek. Tehát a Föld teremtésétől kezdve az ember megalkotásán át le van írva az ember feladata, az ember életének oka, az ember életének a célja, a házasság intézményének isteni alapítása, bűn, bűnbeesés, a szövetségtörés, mindez három fejezetben. Mennyivel más ez a három fejezet, mint mondjuk a Királyok könyvéből három fejezet, ahol mondjuk a templom, vagy a léviták, meg a kapuőrök szolgálatáról olvashatunk három fejezeten keresztül, vagy három fejezet nemzetség táblázatokból. Mennyivel más ez a három fejezet? És ez a mai szakasz is, amit felolvastam, nagyon sok információt és nagyon mély tanítást tartalmaz, és hiszem, hogy Isten ma délt ezeken keresztül akar bennünket megszólítani, és amiért imádkoztunk is, nyitott füllel tudjuk ezeket hallgatni, hogy meg tudjon bennünket Isten szólítani. Ahhoz, hogy megértsük a Getsemáné kert történéseit, és azt a csodát, amiről ott olvashatunk, azt az érthetetlen dolgot, egy másik kerttel kell kezdeni. Két héttel ezelőtt erről már nagyjából volt szó, ez pedig nem más, mint a gyönyörűségek kertje, az az Éden kertje, ahol kezdődött minden. És ez a kert, ahogy akkor is mondtam, ez valahol keretet ad a mi emberi életünknek és az ember világnak. Keretbe foglalja ez a két kert ami életünket. Rögtön azzal kell kezdeni, hogy Isten az embert, nem csak Ádámot meg Évát, de minket is az ő képére, és az ő hasonlóságára teremtett meg bennünket. Azaz, nagyon egyszerű szóval kifejezve, mi képmások vagyunk. És annyiszor szó volt erről az igazságról, hogy a képmásnak akkor és addig van értelme, amíg és ameddig, vagy amikor hasonlít az eredetire. Ugye munkácsi replikának azért van értelme, mert van egy olyan, hogy munkácsi. Nekünk akkor van értelmünk, most ilyen nagyon lecsupaszítva és egyszerűen, létezésünknek értelme és célja, ha Istent tükrözzük, és Istent mutatjuk be. Mondtam azt a történetet, amikor egyik lelkipásztor barátom egy családnál ebédelt, és megjegyezte a kisfiúról, hogy, vagy hát az apukának, hogy ez a kisfiú annyira hasonlít rád is, mint a te lennél. És az édesapa egy nagyon furcsa dolgot mondott neki, azt mondta, hogy ha persze ez a dolga. És ezt furcsálta is ezt a választ hirtelen az én barátom, hogy hát hogy mondhat ilyet. Aztán rájött, hogy a Bibliát tanulmányozva jött rá, hogy bizony ez a mi feladatunk, és ez a mi dolgunk, hogy hasonlítsunk rá, és bemutassuk őt, és őt tükrözzük. Nagyon gazdagon megajándékozott bennünket Isten, bennünket embereket a teremtéssel, teremtés kapcsán tekintéllyel, méltósággal, tisztességgel, hatalommal. Ember, azt a címet is lehetne adni, hogy ember az Isten képviseletében, felelősek vagyunk mi nagyon sok mindenért. És ha tetszik, ha nem, ha elfogadja bárki, ha nem, legelőször mi önmagunkért vagyunk felelősek. Önmagunkért, a mi lelkünkért. Aztán pedig a ránk bízottakért. Ahogy múlt héten imórában is imádkoztattunk, a földünkért is, és olyan sok mindenért mi felelősséggel tartozunk, és ezt az idilli állapotot, ezt az édenkerti állapotot roncsolja és töri meg a bűn, a lázadás, ami azzal kezdődött, hogy bizalmatlanok kezdtünk lenni Isten felé, és ezzel mai napig is támad minket a sátán. Biztos szeret minket Isten? Ugye csak ugyan kérdést már nagyon sokszor föltette a sátán a történelem folyamán. Itt kezdődött a lázadás, hogy a bizalmunk rendült meg Isten felé. És a sátán cinkosaiként a gyönyörűségek kertjéből lidérc kertet varázsoltunk, és olyan sok mindent elveszítettünk mi ott akkor. Elveszítettük a méltóságunkat, emberi mi voltunkat, tisztességünket, tisztaságunkat, szeretetünket, kapcsolatunkat, és jöttek ezek helyébe különböző félelmek, és bújunk, és rejtőzködünk, és a bukott emberről olvasunk már rögtön a Szentírás elején ebben a három fejezetben. A bukott emberről. És innentől kezdve elindult egy folyamat, ami a mai napig át és átitatja a történelmet, és ezt egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy az ember a sátán rabságában, hiszen minden gonoszság, ami ezen a földön van, az a bűn szolgálatából fakad. Mi beszélünk, annyit beszélünk a szabad akaratról. Egyre inkább meggyőződés, mert ezt látom a Bibliában, meg hát ezt tapasztalom magam körül is, hogy valahogy ezt egy más szót kéne kifejezni, mert igaz, hogy van valamilyen szinten szabad akaratunk, de olvassuk el Babits Mihálynak az Elbocsátott vad című versét, és ott rájövünk, hogy kell olyan szabadok vagyunk, mint a bolond bogáncsa szélben, vagy mint a bozótba akadt szarvas vagy állat. Kb. Ennyire vagyunk szabadok, és inkább szolgai akaratunk van. Tehát valakit nekünk szolgálnunk kell. És ez csak egy hangzatos cím, hogy szabad vagyok. Ezt nagyon idézőjelbe kéne tennünk ezt a szabadságunkat. Minden gonoszság, tehát a bűn gyümölcse, és az, hogy mi szolgáljuk a bűnt. Volt egy ember az Éden kertjében, aki Nek Istent kellett volna képviselni, Isten követe teként kellett volna élnie, de a sátán rabszolgájává vált, és innentől kezdve elindult egy lavina, és innentől kezdve bele van kódolva a bűn az emberi életbe. Szó szerint bele van kódolva. És azért nem tudunk mi mit kezdeni a bűnnel, olyan sokszor volt erről szó, mert ez egy szellemi hatalom, fölött áll az embernek. Ha mi meg tudnánk oldani a bűn kérdését, akkor a bíróságok már megoldották volna, de nem tudunk mi mit kezdeni a bűnnel, mert nincs felette hatalmunk. Jézus Krisztus tudja megszüntetni a bűn átkát és a bűn hatalmát felettünk. Mi nem tudunk vele mit kezdeni, de tud vele mit kezdeni. És a bűnről úgy beszél a Biblia, mint ami torzóvá tett bennünket. Képmásoknak kellett volna lennünk, de torzókká váltunk. És nagyon érdekes, tehát amikor én ezt megláttam a Bibliában, nagyon megállított engem ez az igazság, hogy a Zsidók 6-ban olvashatunk arról a kifejezésről, hogy mi hívő emberek, és ott nem ateistákról van szó, hívő emberekről, meg tudjuk gyalázni Istent. És az a szó, hogy meggyalázni, ez annyit jelent szó szerint, hogy mellé mutatunk. Hogy nekünk be kéne mutatni, hogy ő milyen, és mást mutat az életünk, mint amilyen ő. És ez a szó a meggyalázás. Ekkor tudjuk mi Istent meggyalázni hívőként. Hogy más képet mutatunk róla. Dávidnak ezért koppantott az orrára Isten, hogy neked királyként engem kéne képviselned. És úgy mutatsz be engem, mint egy hűtlen Istent, mert megcsaltad, vagy hát paráználkodtál Becsabéval. És egy teljesen hamis képet mutattál rólam. És ennek a bűnnek is meg lett a következménye. Az elmúlt alkalmakon arról volt szó, hogy Jézus Krisztus húsvér ember lett. És azt olvashatjuk róla a Zsidókhoz írt levélben, hogy mindenben kísértést szenvedett. Kivéve a bűnt. Mert tiszta volt és ártatlan volt, és átélte azokat a kísértéseket, még ha ezt nehéz is elképzelnünk, amiket mi átéltünk, vagy átélünk, amikkel eddig találkoztunk, vagy ezután találkozni fogunk, ezeket átélte. És ahhoz a valakihez tudunk menekülni, aki mindegyikre azt tudta mondani, hogy miattad és miattam, nemet fogok mondani ezekre a bűnökre. Ha nem tudott volna Jézus elbukni, akkor nem lett volna értelme a kísértéseknek. Ellenállt ezeknek, hogy mi hozzá tudjunk menekülni. Mindenben kísértés szenvedett, kivéve a bűnt, és ezért tud rajtunk segíteni. Az első kertből kilettünk mi emberek üzve, pontosabban kiűztük magunkat onnan. Azóta is a lelkünk az elveszített édenre szomjazik, és ezt az elveszített kapcsolatot hiányuk. Innen van minden agresszió. Amit szokrán van, ez az agresszió is innen van, meg az egész világon lévő agresszió is, ha nem is tudjuk megfogalmazni, mert hiányzik nekünk Isten. Csak ezt ilyen emberi gyenge módon tudjuk kimutatni. És azt hiszük, hogy egymásra haragszunk, közben igazából Istenre, Isten hiányzik nekünk. És nincs vele kiegészítve a mi lelkünk. És Jézus Krisztus a második Ádám belépett ebbe a második kertbe, hogy találkozon azzal a kígyóval, akivel az első emberpár is találkozott, és hogy beteljesedjen az édenkert ígéret, hogy Jézus Krisztus rá fog taposni a kígyónak a fejére. És erről már két hét előtt is szó volt, hogy Jézus nyugodtan kikerülhette volna ezt az egész eseményt, annyit kellett volna megtenni, hogy nem megy be abba a kertbe azon az este. De Jézus azt mondta, hogy hatalmam van letenni az én életemet, ha úgy dönt, hogy nem teszi le, akkor nem teszi le, hatalmam van letenni, és hatalmam van felvenni azt, és belépett ebbe a kertbe, hogy visszaadja mindazt nekünk, amit a sátán elvett tőlünk, de pontosabban inkább úgy mondanám, hogy elbitorolt tőlünk, hogy inkább ezt mi adtuk át neki. Ugye a sátán el is kottyintotta magát a Jézus megkísértésekor, amikor azt mondta, hogy nekem adatot, és annak adom, akinek akarom, ezt mondta a sátán. Itt elszólta magát, mert ebben benne van az, hogy nem az övé volt kezdettől fogva. A lázadásunkkal, ezt mi passzoltuk át neki ezeket a dolgokat. És Jézus azért belépett, hogy mindezt vissza vegye az ő kezéből, amiket mi átbitorolt, vagy átadtunk neki. És bevezetés után, ami hiszem, hogy kell-e szakasz jobb megértéshez, térjünk rá konkrétan a mai szakaszunkra, és kezdjük ott, hogy rögtön egy nagyon nehéz helyzettel találkozhatunk ebben a mai szakaszban. Még egyszer mondom, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus elkerülhette volna ezeket a szenvedéseket. De ezt vállalta. Tudta azt ebben a mai szakaszból is egyértelműen előttünk van, hogy tudta azt, hogy mi fog rá várni. Nem tapasztalta még ezeket, nem tudta, hogy milyen érzés, hogyha, amikor a barátja elárulja őt, milyen érzés az árulás csókja, nem tudta. Ő sem tapasztalta, hogy milyen érzés a római ostorozás, de belépett abba a kertbe. És a második dolog, hogy a tanítványok viselkedése is nagyon jellemző. Ez a 12 tanítványnak a viselkedése, ez tökéletesen hűképet mutat a mai tanítványok viselkedéséről is. És tökéletes keresztmetszetét adja a mai, ma látni fogjuk, hogy mi mindennek. A tanítványoknak, a mai egyháznak milyen hűképét adja ez a mostani szakasz. Rólunk is hűképet ad a mai kereszténységről, a mai társadalomról is. Például, akkor kezdjük egyből Júdással, hogy mi valahogy szeretjük még inkább beledöngölni Júdást a sötétségbe, szeretjük Júdást démonizálni, leírni, sötétíteni, holott ő, még egyszer mondom, tökéletes képet adja a ma emberének. Ő, Júdás a ma emberét mintázza. Abszolút. Júdás egy nagyon általános jelenség. Hadd mondjam azt, hogy az ő, amiből belelépett az ő helyzet, ez furán fog hangozni, de kicsiben, ez bennünket is kísért napi szinten, amiből elbukott. És sok ember van, aki már elbukott Júdásnak a bűnében. Tehát ne démonizáljuk őt. Még egyszer mondom, mintázza a ma emberét Júdás, ugyanis a pénz befolyása alatt élt, és ennek rendelt alá mindent. Nagyon leegyszerűsítve és csupaszítva így lehet mondani. Itt kezdődött Júdásnak a katasztrófája. A pénz mozgatta őt. Ennek rendelt alá tisztaságát, becsületét, kapcsolatait, mindent ennek rendelt alá. És a fő probléma az volt, hogy még egyszer mondom, a pénz mozgatta, de a pénznek a nyelét és a pénznek a végét az ő esetében a sátán fogta. És a mai világunkat is a pénz mozgatja. Ezt nagyon egyszerű beismerni és belátni. És azt is egyszerű beismerni, hogy ki fogja a mai világban a pénznek a végét. Istennek ez egy nagyon jó ajándék a pénz. De a Róma 8-ból egyértelműen kiderül, hogy mit minden ajándék, fértől, feleségtől, gyermektől, kapcsolatainktól kezdve a pénzen át, csak akkor tudunk vele jól élni, hogyha Isten fogja a végét. És hogyha Jézus Krisztust először megkapjuk, mint ajándékot, akkor a többi ajándékkal nem bitorolni fogjuk ezeket, hanem jól élni velük. Júdás életében a pénz végét a sátán fogta és mozgatta. A kérdés az, hogy a mi életünkben, és ha már itt járunk, akkor a pénznek a végét kifogja, de úgy általában az életünknek a nyelét, akkor inkább úgy mondom, hogy azt kifogja. Úrvacsorától úrvacsoráig, hogy most ne nagyobb szakaszt nézzünk, csak mondjuk egy hónapot. Mindannyian kerülünk olyan helyzetekbe, amikor el kell döntenünk azt, hogy ki vagy mi mozgat bennünket. Mert valaki vagy valami mozgat mindannyiunkat. És kerülünk olyan helyzetbe, hogy el kell azon is gondolkodnunk, hogy mire mondunk igent, és mire mondunk nemet. Már ma is fogunk ilyen helyzetekbe kerülni. Holnap is, azután is. El kell döntenünk, hogy erre igent mondunk, erre pedig nemet. Hiszen két világ küzd értünk napi szinten. Szoktam azt a kifejezést használni, hogy szellemi frontvonalon élünk, és ez tényleg így van. Befolyások alatt élünk. Ki mi mozgat bennünket, és ki vagy mi irányít bennünket. A szavak nagyon megtévesztőek lehetnek. Viszont döntéseink és életünk gyümölcsei mindennél árulkodóbbak, hogy ki vagy mi mozgat bennünket a való életben. De menjünk tovább, és a következő gondolatnak a címe az lehetne, hogy az emberi jóság is megváltásra szorul. Ma azt fogjuk megnézni ebből a szakaszból, hogy mi minden szorult megváltásra. Ez már megtörtént, de ma azt nézzük meg, hogy mi minden szorul megújulásra és reformációra. A szerdai gondolatokat tovább éve. Az emberi jóság is megváltásra szorul. Péter itt ebben a szakaszban úgy áll előttünk, mint aki a szeretetnek, a törődésnek a megtestesítője. De amiről itt olvasunk Péter esetében, az nem szeretet volt. De én nagyon szeretném, tehát szeretném Pétert megvédeni, olyan könnyű rádobáljuk a követ. Péter szerette Jézust. És ne felejtsük el azt, hogy nem volt rosszabb a másik 10-nél semmivel sem Péter. Hajtotta őt itt belül az ígéret, és úgy volt vele, hogy én megígértem Jézusnak, hogy vele megyek, vele akarok menni, és akarom őt követni. És ne felejtjük el, hogy a többi 10 tanítvány, amikor széllyel futott, ő akkor is továbbment Péter és János. És bement Péter a főpap udvarába is, mert még egyszer mondom, hajtott őt az ígéret. Megértem, hogy vele megyek, akkor követem is őt. Akart jó lenni Péter. Akarta Jézust követni. Nagyon sok ilyen ember vesz ma engem körbe, és ilyen szerintem mindannyiunkat, akik odáig eljutnak, hogy én szeretnék egy tisztességes, becsületes, derék, magyar állampolgár lenni, aki olyan makulátlan ember. De erre azt szoktuk mondani, hogy ez még nagyon-nagyon kevés az üdvösséghez. Tehát ezzel az egyébként jó indulattal nem lehet belépni a mennyországba. Megtanulhatjuk itt Pétertől, hogy ő akart jó ember lenni. Akarta az ígéreteit megvalósítani. És akarta Jézust követni, és egy darabig ment is, egészen addig ment, amíg ott volt, mai szóhasználban úgy mondanák, hogy egy portás lány, aki egyszer annyit kérdezett, hogy te nem közülük való vagy? És itt Péter elcsúszott. Eddig tudott ő jól lenni. És itt elcsúszott. Holott ennek a kérdésnek, hogy abban a világban egy asszony szava ellen, tehát egy férfi szava ellen egy asszony szava nem volt perdöntő. Itt meg nem is kellett volna megijednie Péternek. A másik két kérdés, az már nagyobb veszélye járt, főleg a harmadik, hogy ott Márkus rokonáról volt szó, annak a kérdésnek már volt tétje. És eddig tartott Péter jósága, itt szerte fosztott, hamuvá vállott, ennyi volt. Ennyi volt Péter jósága. A humánum az egy nagyon-nagyon csalfa dolog. Már talán beszéltem arról az emberről, aki mondta azt, hogy állom előre szegve, összeszorított foggal fogok szeretni a körülöttem élőket, és néhány nap múlva azt mondta, be kellett vallania, hogy hát nem megy. Nagyon összeszorított fogakkal próbáltam szeretni, nem megy. Ez egy nagyon csalfa dolog a humánum, hogy majd én megmutatom. Eddig ennyit jelent a mi szeretetünk. Az emberi jóság és minden jóság, a legnagyobb jóság is, az krízisek idején kudarcot van. Menjünk tovább, ahogy mondtam, a Getsemáni kertben ott van maga az egyház is. Júdás ment a csőcselékkel, de nem csak a római katonák voltak ott, a Getsemáni kertjében, hanem ott volt az egész egyházi vezetőség is. Itt már minden le volt zsírozva, hogy ilyen mai szóval mondjam, gyönyörűen, ez a kelepce, ez már előre meg volt tervezve. Főpapok, ott voltak a főpapok, ott voltak a szolgák, és annyira szánalmas az, hogy mentek husángokkal, mentek fáklyákkal. Itt János egy olyan katonai csoportnak a szavát használja, ami olyan 600 főt jelent, tehát egy hadsereg ment Jézusért, alig fértek el valószínűleg ott abban a kis kertben. És azért mondom, hogy szánalmas, mert hát tudjuk, hogy angyalseregek álltak ott rendelkezésben, tehát Jézusnak egy szavára vártak, ami elmaradt, mert Jézus nem hívta őket segítségül, de ők ott voltak husángokkal, és ami a legjobban fáj nekem, hogy nem csak a római hadsereg, de ott volt az egész vallási krém, vallási vezetőség is. Azok az emberek, azok a főpapok és a szolgái, akiknek az volt a feladatuk, hogy ott álljanak Isten és ember között. Ez volt a papságnak a feladata, hogy Istent képviseljék az emberek előtt, és az embert képviseljék Isten előtt. Hol Isten felé forduljanak, üzenetet átvéve mondják az embereknek, hol fordítva, hogy az ember ügyét képviseljék Isten felé. És most nem ezt teszik. Az egyházból ebben az időszakban fegyház lett, mert visszaélt az Istentől kapott hatalmától, visszaélt az Istennel való Istentől kapott hatalmával. Addig eltűrték Jézust, amíg Jézus nem piszkálta meg az ő hiúságukat. És ami nekünk is a legtöbb bajunk ezzel van, amikor a hiúságunkat piszkálják, ott szokott elszabadulni a pokol. Saul ebbe beleőrült, amikor megtudta, hogy van nálam népszerűbb ember, Dávid. Annás és Kajafás addig eltűrték Jézust, és direkt ezt a szót használom, hogy eltűrték, amíg az ő tisztaságán és a fényénél nem látszódott meg az ő mocskosságuk. És utána ezt a világító, fénylő gyertyát elfújták, hogy ne látszódjon már az, hogy milyenek vagyunk. Ezt már nem bírták elviselni. Ha tovább menjünk a következő gondolatra, és hát látom a testvéreken is, meg én magamon is érzem, meg tudom, hogy ez egy nehéz ige szakasz, hogyha tovább megyünk, fájni fog még jobban, hogy József testvér szokta mondani, hogy jó volt az ígérdetés, de fájt. Ez tényleg így szokott lenni, mármint nem az, hogy jó, de hogy fájó Isten üzenete. Nekem is fájt, amikor olvastam, hogy ezzel bátorítom és biztatom a testvéreket, de hogyha tovább megyünk, akkor meg fogjuk azt látni, hogy megújulásra szorul a mai kereszténység is, és benne a mi kereszténységünk is megújulásra szorul. Azt már nem mondom megváltásra, mert az megtörtént, de hogy megújulásra szorul, abban biztos vagyok. És rögtön, hogy ne csak mindig szidjam a mai igét, egyébként nagyon szeretem olyan szempontból, hogy tényleg aki nem olvassa a Bibliát, annak adjuk, meg mi is olvashatjuk nyugodt szívvel, hogyha mellette tanulmányozunk Isten igét is. És hát a mai igéből találtam egy annyira jó történetet, ami nagyon idevág és hadd osszam meg a testvérekkel. Annál a gondolatnál, hogy megújulásra szorul a kereszténységünk. Ez a címe, hogy látják benned Jézust. És itt is a kép más feladatunk jön elő. Bill iszákos volt, de megtért egy iszákosokkal és lecsúszottakkal foglalkozó missziónál. És ez már idevág az imórához is. Megtérése előtt úgy ismerték, mint alkoholista csavargót, aki számára nincs semmi remény. Amikor azonban átadta a életét Krisztusnak, minden megváltozott. A misszió szervezetben ő lett az, aki leginkább törődött másokkal. Egész napját ott töltötte, és megcsinált mindent, amire szükség volt. Kérhettek tőle bármit, semmilyen munkát nem tartott méltóságán alulinak. Akár egy részek hányadékát kellett eltakarítania, akár mocskos illemhelyeket tisztára surolnia, Bill hálás szívvel mindent elvégzett. Számítani lehetett rá, ha meg kellett etetni az utcáról belsőket, sőt akár le is vetköztette és ágyba is fektette őket, ha nem voltak képesek gondoskodni magukról. Egy este, amikor a misszió vezetője elmondta evangélium üzenetét a szokásos tömegnek, a lehorgasztott fejű férfiak közül egy előre jött az oltárhoz, és letérdelt imádkozni. Istenhez kiáltott segítségért, hogy meg tudjon változni. A megtérő egyre csak ezt kiáltozta. Ó Istenem, hadd legyek olyan, mint Bill. Tegyél olyanná, mint Bill. Tegyél olyanná, mint Bill. A misszió vezetője lehajolt hozzá, és itt benne van a mai egyháznak, meg a kereszténységnek is a képe, lehajolt hozzá, és ezt mondta. Nem lenne jobb, ha azt imádkoznád, hadd legyek olyan, mint Jézus. Miután néhány másodpercig gondolkodott, a férfi felnézett és megkérdezte. Jézus olyan, mint Bill? Élj úgy, hogy mások meglássák benned Jézust. Nagyon elgondolkodtatta ez a történet. És felveti nagyon azt a kérdést, hogy hol van ma az a kereszténység, ahol prédikáció nélkül úgy él a mai kereszténység, hogy az emberek keresztjénni akarnak lenni, és úgy akarnak élni, ahogy mi élünk. Ezzel nagyon-nagyon el kéne gondolkodnunk, hogy miért van az, hogy úgy tisztelnek minket az emberek. Úgy mindenünket tisztelik, de nem akarnak olyanok lenni, mint mi. Tudom, hogy összetett kérdés és bonyolult, de hogy el kéne rajta gondolkodnunk nagyon őszintén és nagyon komolyan, az biztos. Mert ha az emberek nem akarnak olyan életet élni, mint mi, ott nagy baj van. És ott nagy a baj. Milyen érdekes, hogy szóval nyilván nem Jézus volt olyan, mint Bill, hanem Bill volt olyan, mint Jézus, pont fordítva, de vajon bennünket összetévesztenie-e? Összetéveszthetők vagyunk-e Jézussal? Ezt is értsük jól. Ez is a kép más feladatunk. Megújulásra várt át a mai kereszténység, és benne a mi életünk is. És a mai ige rátérve, láttuk azt, hogy mennyire hűképet ad az akkori 11 tanítvány a mai tanítványságról, láttuk azt, hogy Júdás teljesen általános jelenség, ma is megtalálható ott, láttuk, hogy az egyházról is milyen hű keresztmetszetet ad ez a mai ige, de lássuk meg, hogy a társadalom, mai társadalomról is precíz képet nyújt ez a Getsemáné kerti történet. A legközelebbi alkalommal, amikor együtt lehetünk, akkor látni fogjuk azt, hogy ugye Jézust megkötözik, elfogják, először Annáshoz kerül, aztán Annás továbbküldi Kajafáshoz, Kajafás se tud vele mit kezdeni, továbbküldi Pilátushoz, Pilátushoz, aki a jogembere volt, és aki feketén-fehéren elmondta azt, hogy ez az ember egyszerűen ártatlan. Nem találok benne bűnt. A római jog mennyire híres még ma is, tanítják. Azt mondta, hogy nem találok benne bűnt, mégis keresztre került Jézus. Azt mondta, hogy Barabás szabad, ez a gonosztevő, többszöröse visszaeső, gyilkos, Barabás szabad, Jézus megkerül a keresztre. Ennyit a római jogról. De Pilátus így döntött, mert megolvadt a szíve, amikor oda mentek a zsidó vezetők, és azt mondták, hogy ha te nem küldöd ezt az embert keresztre, akkor beárulunk a császárnál. És úgy volt vele Pilátus, hogy ho-ho, megolvadt a szíve. Akkor inkább Jézus menjen a keresztre, de engem ne áruljanak be a császárnál. És azt olvashatjuk, hogy az egyház itt kibékült az állammal, ugyanúgy, ahogy Pilátus Heródessel kibékült, addig ugye gyűlölték egymást haragban, de ez se olyan igazi kibékülés volt, mert igazi kibékülés a kereszt alatt történhet, de ők a kereszt ácsolása közben békült ki az állam és az egyház, Pilátus és Heródes. A kereszt ácsolása közben. Pilátus mosta a kezeit, hogy mit jelent ez a kézmosás, ez nem jelent más, mint a magyarázkodást, amivel ma is lépten nyomon lehet találkozni. Hogy én ezt azért csináltam, mert nem volt időm gondolkodni, szorult volt a helyzet, és akkor jönnek ezek a szánalmas magyarázatok, hogy a körülmények szerencsétlen összjátéka, nem minden ilyen fekete-fehér testvér, stb. Na ez a kézmosás. Ez kézmosás volt 2000 évvel ezelőtt, meg ma is ez a kézmosás. Hogy én nem teltek róla? Így esett a dolog, nem volt más lehetőségem, stb. Tehát ez szakasz tökéletesen bemutatja ma emberét is. A ma embere is tetőtől talpig beteg. Beteg a jóságunk, beteg a tanítványságunk, szükségünk van megújulásra. Menjünk tovább, és lássuk meg azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor úgy érezzük, hogy elszabadul a pokol szó szerint ezen a földön. Ha odalapozunk a 10. részhez, akkor hadd olvassak fel néhány igeverset, kezdve a 11. versen. Én vagyok a jó pásztor életét adja a jókért. Majd a 17. verstől. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy visszavegyem. Miért mondom ezt? Mert én legalább is így olvastam a Getsemáné történéseit, és ezt érezhetjük, hogy úgy tűnik, hogy Isten kezéből úgy a kontroll valahogy kiesett. Úgy tűnik, hogy Jézus sodródik az állal. Eddig ura volt minden helyzetnek, most pedig megkötözik. Hogy van ez? Elszabadult a pokol. Mintha Isten hiányozna onnan, csak a gonoszság, az emberi gonoszság, meg a sátáni gonoszság lenne jelen a Getsemáné kertjében. Teljesen így tűnik. És feltöltött bennünk a kérdés, hogy Isten ezt hogy engedheti meg? Hogy engedheti meg azt, hogy naponta 60 ezer ember ilyen hal, miközben sokan nem tudják tényleg, hogy mit csinálják jó dolgokban. És úgy érezzük, hogy szóval Isten most ebből hol van? Hol van Isten a Getsemáné kertjében? Mi történik? A sátán kénye kedvére tombolhat? Néha Isten megengedi. Egyébként sose felejtsük el, hogy szabad akaratunk van. De Isten néha megengedi azt, hogy vághatóvá váljon a sötétség, azért, hogy egyszerűen kiózzanodjunk végre, és meglássuk azt, hogy baj van. És ebben a sötétségben ragyoghat föl a kegyelem. Mert addig öntelten el vagyunk magunkkal, hogy mi ezt meg tudjuk, a humánum meg tudja ezt oldani. Mi meg kézben tudjuk tartani az eseményeket. És kellenek ezek a sötét helyzetek, hogy meglássuk és végre bevalljuk kiózanodva, hogy baj van, nem tudok én ezzel a bajjal mit kezdeni. Nem tudok mit kezdeni ezzel a családi problémával, ezzel a rokoni problémával. Isten, rád van szükségem. Néha tényleg már az, hogy minden hullám összecsapjon felettünk, hogy ezt bevalljuk végre. Hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni. És kimondjuk azt, hogy baj van, amit egy kormány se tud megoldani. Ugyanis szívünkben van a baj. Azt olvashatjuk, hogy minden gonoszság a szívből fakad. Tehát itt mi ne emberektől várjuk a megoldást, ma szívünkre csak Jézus Krisztus a megoldás. Itt van igazából baj, és velünk. Getsemáné csodájára figyelni kell, nagyon nagy tanítások vannak benne, és az egész, amire ki szeretném kerekíteni, és már befejező gondolatoknál járunk, hogy talán az egyik legnagyobb üzenet ennek a szakasznak az, hogy a féken tartott gonoszság az még nem jóság. Getsemáné kertje erről mindenképpen tanít. Hogy a vihar előtti csend, az még nem békesség, csak mi sokszor ezzel áltatjuk magunkat. Hogy a bántás elkerülése, az még nem szeretet. Tehát attól még, hogy én egy vérengző, gonosz, harci kutyát láncra verek, attól az még nem lesz bárány. Az egy láncra vert gyilkos marad attól még. Tehát sokszor mi próbáljuk elítetni magunkat, hogyha mi féken tartjuk az óemberünket minden gonoszságával együtt, akkor mi jó emberek vagyunk. De ezt szoktuk érezni, hogy egyszer az a szellem kiszabadul a palackból, és hogy nem ismerünk magunkra. Mert ez a féken tartott gonoszság, ami nem egyenlő a jósággal. És Jézus Krisztus pont azért jött, hogy ennek a csináljunk úgy, mintha kereszténységnek egyszer is mindenkorra legyen vége, mert bűzlik, mint Lázár. Csak Jézus Krisztus tud bennünket föltámasztani ebből. Ebből a csináljunk úgy, mint a kereszténységből. És most jön az evangélium, most jön az örömhír, hogy amikor elszabadul a pokol, és kiderül, hogy baj van, és kiderül, és bevalljuk azt, hogy ez így most már nem mehet tovább, Uram, segíts, mert ez így nem mehet tovább, akkor jön Jézus, és lássuk meg azt ebből a történetből, hogy az összevert Jézus nem egyenlő a legyőzött Jézussal. Itt, ebben a mai szakaszban, még ha Jézus meg is van kötözve, akkor is a győztes Jézussal találkozunk. Ugye ezt két hét előtt mondtam, hogy Jézus azt mondta, hogy bízzatok, én legyőztem ezt a világot, és még előtte van a megverés, a leköpés, az összekorbácsolás, a keresztre feszítés. Hogyan mondhatja ezt múlt időben? Itt nem a legyőzött Jézussal találkozunk ebben a szakaszban, hanem a győztes Jézussal. És végig kézben tartja az eseményeket. Most is nézzük meg, hogy amikor jön a csőcserék Júdással, meg a templom seregekkel, meg a római seregekkel, itt kitartja kézben az eseményeket. Végig Jézus. Ő kezdeményez. Előáll, és kérdezi, hogy kit kerestek. És milyen érdekes, hogy amikor azt mondta, hogy én vagyok, akkor arcra borulott minden ember, aki ott volt. És erről szól kicsiben is az evangélium, hogy azt mondja Jézus, hogy őket hagyjátok, itt vagyok én nektek. Értem, jöttetek, őket hagyjátok elmenni. Erről szól egy mondatban az evangélium. Hogy őket ne, minket ne, majd ő, Jézus Krisztus bűnhődik helyettünk, és miattunk. Erről szól a megváltás. A szeretet a legnagyobb hatalom, és tudta azt Jézus, hogy ezt, ami itt van, ezt az emberi tömérdek gonoszságot, meg sátáni gonoszságot nem lehet mással legyőzni, csak a szeretettel. És ezt annyira meg kell nekünk is tanulni, hogy a bántást bántással legyőzni és megoldani nem lehet. Haragot haragtartással megoldani nem lehet. Szeretetlenségre nem szeretetlenség a válasz, bár ez diktálja a mi természetünk. Meg a mi habitusunk, meg a mi jó emberünk. De ezeket a dolgokat nem lehet ilyen dolgokkal megoldani. Jézus is szeretettel tudta megoldani ezt a földi poklot, amivel ő itt találkozott. És hogy kiderüljön az, erről is szól a Getsemáné, hogy kiderüljön az, hogy mi lappangott a mi szívünk mélyén. Hogy mire vagyunk mi képesek akkor, ha megkapjuk azt a hatalmat, hogy azt csinálunk Jézussal, amit akarunk. Azt olvashatjuk, és ezt sose felejtsük el ebből a szakaszból, hogy amikor megadatott az, hogy az ember fia bűnösök kezébe kerül, hogy kipróbáljuk, hogy mi mit tudunk kezdeni az ártatlan és tisztasága, másnap már a kereszten volt Jézus, mert egy napig nem bírta közöttünk, amikor megadatott, hogy azt csinálunk, amit akarunk. És ez mindez azért volt, hogy meglátszódjon, hogy mire vagyunk mi képesek nélküle. Luther Márton mondta azt egyszer, hogy szeretnék jól lenni, szeretnék megfelelni neki, jól szolgálni őt, és rájött erre, hogy én ezt nem bírom megtenni, bár nagyon szeretném, szeretnék jól lenni, de ezt nem tudom megcsinálni. És ezután mondta azt, amit majd címként választottam, hogy a tiéd vagyok, ments meg. És amikor ezt kimondta, megtapasztalta a szabadulást, hogy igen, ez önerőből nem fog menni, nem tudom megcsinálni, de a tiéd vagyok, ments meg. És ma sincs más alternatíva. Mindannyian átéltük már én szerintem Péternek a szerepét, átéltük már Júdás szerepét, a bántó Saulnak is a szerepét, voltunk már ezekben mindannyian, talán nem is egyszer. Jézushoz kell oda mennünk. Ma is. Mai társadalmunk semmiben sem különbözik az akkoritól. Néha mi is úgy érezhetjük, hogy az emberek hatalmi játékában mi porszemek vagyunk, hogy azt csinálnak velünk kényük kedvére, amit akarnak, szinten talán ezt érezzük, azt érezzük, hogy elszabadul körülöttünk a pokol, de ez nem igaz. Ezt ne felejtjük el, hogy Isten gyermekeként szeszélyből semmi nem történhet velünk. Itt Jézus végig kontroll alatt tartotta az eseményeket. Ha kijövünk Isten kezéből, akkor történhet velünk szeszélyből bármi, de az ő kezében nem történhet semmi sem szeszélyből. Nem volt Jézus a hatalom játékszere, nekünk sem kell annak lennünk. És még egy dolgot hadd hozzak befejezésképpen, hogy nagy kísértésünk az, hogy mindig van egy Péter, akinél ott van egy kard, és elkezd hadakozni. Számomra nagyon döbbentes az ebből a szakaszból, hogy Jézusnak nem az ellenségét kellett ebben a szakaszban lefegyvereznie, hanem az egyik tanítványát, és erre döbbenjünk rá ebből a szakaszból. Nem az ellenségét fegyverezte le, hanem a tanítványát. Sokszor mi is felkötünk egy kardot, és sokszor behozzuk ide is, és ez nem a lélek kardja. És ahhoz, hogy Jézus Krisztus megmentsen bennünket, előtte le kell bennünket fegyvereznie. Hogy ne védjük magunkat, ne hadonászunk, mint Péter a karddal, mert levágjuk egymás fülét. Ne kössük föl ezt a kardot, mert Jézus le akar minket fegyverezni. Talán ma délőtt is. A Getsemánéban Jézus Krisztus értünk harcolt. Menjünk oda hozzá most is, és kérjük azt imádságban, hogy tiéd vagyok, Uram, ments meg, mert megújulásra szorul a mi életünk és az én életem is. Csöndesedjünk el testvérek, és hangos imádságra mindannyiunk nevében Gyuri Gyula testvért kérném, hogy vezess bennünket. Csöndesedjünk el, és válaszoljunk Istennek.